A haragos úr sakkozott. A tábla felé görnyedt alacsony, tolfonás a székén, figyelte, merre vezeti a figurákat apródja, Ortegíja. Körös körül belopózkodtak az őrség fiatalabb tisztjei, szemükben fellobbant a játék szomjúsága, megcsörgették kockáikat, várták, mikor fonja be a csel a királyt, s lesték mosolyát, mellyel elővesz egy-egy darab ékszert a tarsójából, s odaveti, mint vesztes fél. Hamar esteledők különös napok voltak. Kezdetben úgy látszott, megöli a fogoly császárt a szomorúság, aztán napról napra felélénkült, várt a kortész reggeli jelentkezését, megbeszélték a napi programot, megszólítgatta a katonákat, kérdezte őket sorsuk, családjuk felől. Feléje hajolt az írnokoknak, amikor kortész szavát tolba mondták, s csodálattal figyelte az ákombákomokat, melyekből visszaidézhetők a szavak. Egy reggel lesétált a hatalmas palota udvarra, mely ilyenkor gyakorló térhez hasonlított inkább, mint békés királyi székhelyhez. Figyelte mozgásukat. Ismerte a trombiták szignálját, s bólintott, ha egy-egy csapatmozdulat szabályosan sikerült. Nézte a gyakorlatokat, amikor tompa lándzsákkal vagy életlen kardokkal vívtak egymással. Ilyenkor díjakat tűzött ki, s maga adta kezébe az aranyfigurát annak, akit győztesnek jelentettek ki a biztosok. Egy reggel a muskétások tisztították fegyverüket, s a nehéz, tölcséres jószágokkal célgyakorlatokat végeztek. A császár látta, miként készül a hordozható, irányítható égzengés, látta, amint felporozzák a tűzszerszámot, megtömik lőporszarúból a csövet, ledöngölik a golyópist, és újra folytást tesznek fölé. Egy katona mosolyogva a haragos úr felé fordította a fegyvert, s kínálta, nem vennie át, s próbálná ki, mint működik a keze között. Az indián kíséret tagjai elszörnyedtek. Alázatosan lesütött szemekkel közeledtek uruk felé. Moctezuma megmutatta magának, miként kell elhúzni a ravaszt, hogyan szorítsa erősen vállához, aztán a célpontra irányítva elsütötte a spanyolok félelmetes fegyverét. A kamarásai visszakísérték a palotába, ahol a reggeli étkezésre terítettek. Arany és ezüst étkező készlet helyett a császár szívesebben látta a fekete vagy tarka holulai mázasedényt, melynek legszebb példánya díszítette asztalát. Ország nagyok szolgálták ki jelképesen, valójában fiatal indián leányok hozták a kukoricakenyeret, az erős fűszeres levest, nyárson sült nyulakat vagy szárnyast, sokféle édességeket. Mikor leült, hatalmas, aranyozott falat állítottak Moctezuma elé, hogy senki se lássa, mint éjséget csillapítja. Az étkezés után bevonult a tróntermébe. Ilyenkor a haragos úr órákra elmerült az államügyekben, mintha sohasem hallott volna a spanyolokról, s ő lenne birodalmának korlátlan akaratúra. Az ország minden részéről jöttek hozzá a kacikák. Mezitláb, parasztkendőkkel fejükön, így kellett háromszor mondaniuk, nagy úr, leghatalmasabb úr. Kint koppantak a spanyol vascsizmák, idegen szavak törtek át a falon. Moctezuma ráhajolt a kiteregetett nekem vászon darabokra, melyeken vitás jogeseteiket terjesztették elő a látogatók. Jobbján és balján a birodalom egy-egy főbírája, a jogtudója ült. Mindegyik lesütött szemmel halkan elmondta az ügyről a szentenciát, és a császár egybefogva véleményeiket kihirdette ítéletét. Ezek voltak a legbékésebb órák, melyek alatt nem zavarták a spanyolok. Mikor végzett ezzel, ha kegyesebb kedvében volt, a híres mexikói labdajátékra verbuválta a fiatal tiszteket. Ilyenkor rájuk köttette a nehéz bőrkötényeket, ezek védték őket, hogy az ezüst kapukon átzúduló s planétákat jelképező ezüst és aranygolyók a játékosokban kárt ne tegyenek. A spanyolok esetlenek lomhák voltak. Moctezuma udvari kamarásaival együtt mutatta be először a játékmesterfogásait, melyeket csak a hihetetlenül rugalmas, gyors mozdulatú indiánok sajátíthattak el tökéletesen. Felvonultak előtte a tengerpartokról bejött kacikák, hozták a felségnek járó adót, pompás, vazallus ajándékokat, melyeket távoli fejedelmek küldtek el. Ha arany gyűlt össze, ebből jelentős rész a spanyol kincstárba vagy a katonák közé vándorolt. Moctezuma mosolygott örömükön, és gyakran az őrálló katonák közé is ledobott valami kis csecsebecsét. Az aranykezű nagyúr idegen díszében, végtelen hatalmától körülvéve és mégis szomorú szárnyaszegetten megfogta a zsoldosok fantáziáját, megvetette áját a babona. Suttogni kezdtek elásott kincsekről, melyek a palota útvesztőiben megtöltik az alagutakat. Apróbb csoportok kezdtek észrevétlenül fürkészti, megkopogtatták a falakat, esténként fákja világnál lesték, nem szűrődik-e ki valamely résen világosság, vádolták Cortézt, hogy az ismeretlen istenség asszony szobrát miért is falasztatta be. Így tévelyektek, szagláztak kalandok kincsek után. Alonso Jánez, az ács, aki a napokban érkezett Veracruzból, hogy segítsen felépíteni a nagy mexikói tagon négy sebes járású vitorláshajót, az első este mérőrúddal indult végig a palotában. Megmérte falainak szélességét, keresgélt üres rekesztékek után, lefúrt a földbe, alagút lejárókat keresve, s fülére fekve vigyázta a föld titokzatos mozgásait. Egy nap Cortéztől kért esti kihallgatást. Csak ritka, nagyon fontos esetekben zavartatta magát este a fővezér. Ilyenkor rótta jegyzeteit, számadásokat készített, másnapra hadiparancsot, ha mindezeken túlesett, marinával váltott szót, vagy köpenyibe burkoltan kisétált a kertek felé. Cortéz elébe ment a küszöbig. Nagy uram, nem indultam el vaktában. Mindent végigjártam, kerestem és kutattam. Kegyelmed nélkül nem akarok semmit sem tenni. Én ismerem az illemet, de tudom, hogy kegyelmességed nem felejti el, ha valameddig az én révemen jutott el. Végigmentem, és egy sarokszoba északi falánál elfalazott ajtóra bukkantam, mely gondosan el volt rejtve, de a friss vakolaton átütött a penész. Megdöngettem körös körül, mögötte nincs szoba, a nyílás lefelé, a pincébe terjedt, s a megoldjuk nyitját, úgy vélem, megtaláljuk az egész föld alatti bejáratot. Cortéz gondolkodott. Xamarillót hívatta, s mindketten csákányt vettek kézbe, Jánez is hozta szerszámait. A véső oda koccant a vakolathoz. Gyertyavilágnál dolgoztak, betett ajtó mögött, hogy hang ne essék ki az elhagyott folyosó részből. Az adoba téglák, melyeket csak a trópusi nap keményített meg, könnyen elmozdultak, jelezve, hogy a vékony falat csak septében húzhatták fel a ciklopikus kőkockák felett. Keskeny szolgalépcső vált láthatóvá, mely üregbe vesző nyílásba vezetett. A fákját meggyújtották az apró, csak katona kivont karddal léptek előre, széttaposták a törmelékeket. Amint beértek a kis szobába, látták, hogy csak előpitvar, s mögötte újabb elzárt fal emelkedik. Két oldalt fenyegető porfír fejek meredtek ki az oszlopfőkből. Szinte körmükkel kaparták ki a vékony, egy sor téglára ráhányt vakolatot. A vasrúd döngött az ács kezében, Cortéz maga kapta el a csákányt, embermagasságnyi rés támadt. Xamarillo átbújt a résen, utána adták a fákját. Először csak tompa lihegését hallották, amint utat tört magának, felszikrázik a fény tompán, dübörögve zuhant át a fiú hangarésen. Eldorado! A rés szétvetette száját, Jánez tartotta Cortéz köpenyét, kardját, csákányát kezében, s így bújt át a törmeléken a főkapitány. Három fákja dobott világosságot, s mindaz, ami benne csillogott a kincses kamrában, megsokszorozta, meg ezer szerezte a fényt. Álomban sem nyúlt vércse ujjuk ennyi kincs után. Talán anyák mesélhették csak gyermeküknek elvarázsolt barlangok titkai közt. Itt feküdt Axayacat legendába szőtt kincse, mindnyájuk szem előtt. Nagyobb részt vert arany volt, rudakban, kerék alakú lepényformákban, égi testeket példázva egymás felett. Látszott, sietségben legbensőbb udvari emberek hozhatták ide, nem voltak mellettük szolgák vagy udvari kőművesek, minden össze-vissza hányva, nyaláboltan, zsákocskákban a drágakövek, formába öntött aranyholmi ezüstenger, amint a forró massza cseppenként beleforra jéghideg vízbe, s ott darás szemcsékben összefagy. Mindaz, ami birtokukban volt, mindaz, amit Moctezuma követei kitártak elébük, ezred része lehetett csak annak, amit ez a kincses ház értékben, szépségben, gazdagságban felhalmozott. Álltak, a percek zuhantak, a lélegzet elállt ennyi kincs, ennyi csillogás láttára, minden vágy és minden kívánság egyszerre, egy csapással beteljesülhetett. Spanyolok voltak, ösztönük szerint rárohantak volna a ragyogó kupacokra, szürcsölték volna, mint legfőbb földi gyönyörűség borát, teletöltötték volna köntösük rongyait, szerte szaggatva, csak minél több férjen belé. Ölelték volna roskadásig magukhoz, mint csodálatos országuk nehezen megszerzett verítékes kincseit. Cortés állt sápadtan a drágaság előtt, melyről tudta, hogy valaha viszály és átokként esett Tenochtitlán és Texcoco közé. Felmérte becsét, pezók százezrei repekedtek szem előtt, óriás birtokok, Extremadurában keresztes háború, mely ennyi vagyomból kiverhet Jeruzsálemből a pogányt. Don Carlos sohasem látott arca, amint te Deumot mondat a tuladói székesegyházban, slovaggá üti az urakat, mellette ő, mint a Calatrava rend nagymestere spanyol hongrandjai között, a kis Olivares, aki azóta gróf lett, megismerné és átölelné, és elébe jönne Bezsár hercege, üzenne Velázqueznek, látja a kegyelmességed. Összeszedte magát. Maroknyi spanyol idegen ellenség tengerében. Egy csepp a gyűlölet olajából, egy roppanás, hírük hamvuk sem marad Anahuacban, ha csak Veracruz nem fogja hirdetni spanyol bástyáinak romjaival. Mire jó Axayacatlnak, az első Moctezumának, Molch királynak, a böjtölő réti farkasnak, fiának, a böjtölés urának, Kakamának, a hajladozó tengeri szárnak, minden kincse, amint elporzik kezük közül. Nem önthetnek belőle golyóbist, nem haraphatják tengeri kenyér helyet szét, és nem csorogathatják torkukba, ha kiapad a sietősen megfúrt kertikút. Mire jó? Axálják át minden aranya. Xamarillo rohanja kapitányokért. Mindegyik keltse fel osztagait. Utána egyenként jöjjenek ide. Szakasz szakasz után. Elsőnek hozd ide Godoy urat és a királyi kincstartókat, te pedig, Señor Jiménez, velem maradsz és megesküszöl, hogy láttad. Ujjal sem nyúltam a drágaságokhoz, értetted? Jiménez az ács lehajtotta a fejét. Értettem, nagy uram, te bölcsebb vagy mindegyikünknél, de én szegény katona vagyok, és én találtam meg a kincset. Cortés benyúlt iszákjába, melyben szemcsézett arany volt. Tartsad iszákod, Jiménez! Látod, a magaméból adom. Abból, amit nehezen gyűjtöttünk. Csak le kellene hajolnom, adni belőle, vagy mondani, végy, hát, de én azt akarom, hogy lássátok. Mindnyájan lássátok, hogy Cortés nem veszel latnyit sem belőle. Ez a kincs, Jiménez, nem a miénk, érted? Ez még nem a miénk. Nem a miénk, nagy uram. Ha látsz valamit, egy házban, vagy egy templomban, azt elvennéd de. Hiszen tudod, nem az enyém, tudod, hogy nem lehet. Itt sem, ha mi úgy járunk, ahogy Don Carlos törvénye rendeli, nekünk csak a pártütők aranyát szabad ítélettel elvenni. Magyarázzam most neked, te ács vagy, mint Krisztusnak nevelőapja, mesterember, nem buta katona. Érted, hogy Moctezuma kezünkbe adta jó szántából magát? Ő nem pártütő, hűséget esküdött Károly császárnak. Ez az arany az övé, az ő kegyelme mindennél fontosabb nekünk, érted, Jiménez? Mi nem vehetjük el Moctezuma aranyát. Azért mondom neked, mintha kapitány lennél, így magyarázom én neked, hogy mondhassad mindenkinek, Hernando Cortés nem őrült meg, nem szállta meg a démon, nem játszik össze a rontásotokra, hogy éjszaka magának kiemelje. Ha mi ezt a kincset innen elvisszük úgy, hogy nem engedi meg sem törvény, sem ajándékozás nem készül róla, bizony mondom neked, közönséges martalócok leszünk, akiknek tagjai száradhatnak az akasztófákon. Érted ezt, te Janez? Jöttek a kapitányok, a jegyző és Olmedo atya fákjával kezükben. Cortés újra és újra elmondta, amit kipróbált Janez elméjének fokán. Alvarado arca lángra gyúlt. Itt hagyjuk ezt a pogánynak? Ki mondta, hogy itt hagyjuk? Még itt vagyunk. Nekünk ember, eleség, fegyver, puskapor kell most. Aranyat nem tudnál elcipelni, egyelőre nem nyúlunk hozzá. Jöjjön mindenik katona, nyújtsa be ide fákjáját és lásson. Lássa, hogy vezérei nem nyúlnak ujjal sem a kincshez, lássa, hogy a kincs megvan. Nem volt hazug ígéret, amit tettem, de még nem érkezett el a kiosztás ideje. Hajnal felé betömték a rést a spanyol kőművesek.